Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Jó reggelt kívánunk, ez a Millás reggeli. A pontos idő 6 óra 30 perc. Elkezdődik a mai műsor, és ezúttal Kántor Endrével.
És Ács Gáborral.
És milyen nap van ma?
Csütörtök.
Csütörtök.
Vagy csintek.
Igen, nem szerda. Tegnap volt, igen, akkor nem.
Akarsz borogni egyet azért?
Egyébként.
A biztonság kedvéért.
Egyébként igen.
Min?
Hát egyrészt magamra is, mert rehány voltam.
Júj, nem hangzik jól.
Hát ugye nem fizettem be egy közlekedési bírságot, viszont
sziszenek.
Ez a két túl későn. Én nem is tudtam, hogy ez már úgy működik, hogy a 4 nap elzárás közeleg, úgyhogy majd szólok, hogyha nem tudok jönni műsorba. Viszont a morgásom az ott kezdődik.
Milyen elzárás?
Hát, hogy nem fizet be egy közlekedési 20 000 forintos csekket, akkor a bíróság dönt arról, hogy le kell, hogy üld.
Ne viccelj!
De legalább, nem tudtam, ez most. Most kaptam ezt. Nem is a befizetéssel, úristen, de hülye vagyok, tényleg volt egy ilyen, még tavaly nyáron.
Hát figyelj, bekamerázunk, és egy kiváló adást összerítjentünk ebből. Sok érdekes dolog van.
Ja, értem, szóval menjek. Jó.
Minden ilyen dolog, ez egy lehetőség.
Figyelj,
megmondom
őszintén, megfordult a fejemben. Megfordult a fejemben, mert azért kíváncsi vagyok.
Borzasztóan
kíváncsi vagyok, hogy milyen és mi történik. De aztán úgy döntöttem, hogy na jó, akkor hát gyorsan. És maga a fizetés az nem is volt probléma, mert elő tudtam túrni a félre rakott, majd elfelejtett csekket a számlaszámmal, de itt elkezdtem gondolkodni. Tehát ebben az utolsó határozatban már az nincsen benne, hogy mi történt.
Ja, értem.
Tehát szerencsére tudtam, mert hogy egyetlen egy ilyen volt az elmúlt években, és az van benne, hogy vegye fel a kapcsolatot az illetékessel,
a tartó tisztjével.
Igen, kérjen csekket. Tehát megszoktad azt, hogy bármi van, akkor 2 mozdulattal befizeted. Na de, itt most azért visszatértünk a 80-as évekbe. Nem tudod, hogy mi történt, nem tudod, hogy miről van szó, de fizessél. Vedd fel a kapcsolatot azzal, akit nem tudhat ki, az illetékessel. Majd pedig az igazolás, és akkor ez volt, itt tartok most, meg egy telefonszám van, egy vezetékes. Személyesen kell bevinni, postán beküldeni, faxon.
Na!
Illetve e-mailben, na de az e-mail nem szerepel a levélben.
Ja, értem.
Tehát
hát küld el valahol.
Fogalmad nincs, hogy a bíróság, tehát ahol jelezni tudod, hogy ez megtörtént és befizetted, és stb. Egy nem létező, vagy külön megtudakolni kívánt-e e-mailen lehet ezt elintézni. Na minden esetre, most akkor valószínűleg ezt megfutom a köröket, de ha valakinek van egy kölcsön faxgépe, olyan, hogy már nem találkoztam, szerintem 20 éve.
De mondom, hogy a telefonoddal tudsz faxolni.
Ne, tényleg.
Igen.
Na, hát hogy?
Van egy ilyen applikáció. Ha nincs beépítve, akkor van egy applikáció.
Akkor viszont faxon fogom elküldeni.
És akkor biztos. Elvileg kipróbálhatjuk. Lehet, hogy a rádióban is van fax, megkérdezzük a technikai személyzetet, hogy...
Hát én itt nem láttam az elmúlt 10 évben.
Kedves technikai személyzet, van a rádiónak faxgépe?
Nincs.
Nincs. Oké, megkaptuk hát az információt, akkor kipróbálni
kell.
Nem tudod.
Jó, akkor meglátjuk, hogy működik a telefonról. Igen, igen, már csak így nosztalgiából is lehet a fax mellett lennék. De hát fia, ha nem marad más, akkor a személyes megjelenés, illetve nyomozás az e-mail cím után. Úgyhogy...
Nagyon klasszul hangzik,
ezt,
jól van.
Ezt morognám magamra, a feledékenység miatt.
Olyan szinten beárnyékolta bármit is, ami nálam lett volna esetleges morgás, hogy ez... Zseniális.
Te nyugodtan, hogyha még.
De tényleg nincsen, elfelejtettem. Na, hát a nagyon boldog Donát napot mindenkinek, aki ünnepel, és ajándok napot is. Nem véletlen, hogy az ajándok és a Donát egy napon van, hiszen a donáció önmaga azt jelenti, hogy ajándékozott az úrtól természetesen, de ettől függetlenül ajándék. Híres Donátokat nem tudom, hogy ismerünk-e, Bánki Donátot ismerünk, meg a híres fánkgyárost, a Dunkin Donátot, de más nem.
Igen.
Más nem jutaszunk be.
De képzeld el, hogy nincs adamban semmi különleges. Mármint, hogy itt volt Budapesten hány évig a fánkgyáros?
Hát volt sokáig.
A 90-es évek, hát talán 5-6 év, nem tudom, de azt mondja, kivonult.
Hát nem véletlenül.
És mióta így egyszer nosztalgiából, szerintem olyan, nem tudom, 10 évvel ezelőtt, hol is, talán Berlinben, Pádám, vagy...
Igen.
Vagy Eindhovenben, tök mindegy, mert ott útbe esik. Elmondtam a gyerekeknek, hogy ez ott volt Budapesten, és volt egy régi kedvencem, kóstoljuk meg, megmutatom nektek, Boston krémes, de azóta akár merre járunk, be kell menni egy Boston krémesért, akkor a családi kedvenc lehet, és próbáltunk hasonlókat egyébként itthon, és nincs.
Nincs, de még más. De még a magyar népléleknek, aki a farsangi fánkhoz szokott, a klasszikushoz, ez a habkönnyű valami, ami olyan, hogyha úgy harapsz bele, ahogy neki veselkednél egy magyar fánknak, akkor rögtön szétharapod az alsó fogsorodat, mert egy ilyen semmiség az egész. Ez igazából nem jött be. Tehát nem működött.
Ketten is egyből írják egymástól függetlenül, hogy Donald Trump.
Ja, Donald
de
Trump.
Lehet ezt még folytatni nyilván. Na minden esetre jó.
De ő nem ajándék volt.
Képzeld, és még utána még valahol, talán Londonban éppen valahogy nem. Egy másik fánkozó, a Krispy Kreme jött szembe, van hasonló nyilván, ugyan. Nem, az se olyan. Bármit helyette kipróbáltuk, nem, ott arra azt nem ismerem. Ott is van
nem
ilyen.
Nem mertél bemenni.
Vaníliás belsejű, csak kis pont ugyanolyan.
Hát ott Tiffany fánk van, Tiffany. Meg ilyenek.
Hát az már bezárt, nem?
Igen, vagy volt.
Na, látod. Úgyhogy újra Dunkinba járósok lettünk emiatt, mert a gyerekek rácuppantak a Boston krémesre, nagyon érdekes.
Na nézzük akkor, hogy mi történt ezen a napon. A történelemben nagyon fontos dátumok vannak. 1867 megszületik a kiegyezés, és létrejön a dualisztikus államszerkezetű osztrák-magyar monarchia, tehát 1867. Egyébként erről nagyon sok értelemben beszéltünk már a Mesél a múlt rovatunkban, Katona Csaba egyik kedvenc korszak, a kedvenc témája. És 1972-ben volt az a dátum, amikor a Volkswagen Bogár eladott darabszámban megelőzte a Ford T-modellt. Azért az elég erős, hogy a Ford T-modell addig tartotta magát 1972-ig. Addig gyártották szakmányba a bogarakat, és így sikerült. Híres születésnaposok közül én szerintem tudom, hogy kit választanál. Azért elmondom, hogy 1931-ben Kondor Béla, Munkácsy Díjas festőművész, grafikus született. Szerintem te az elsőt biztos, hogy nagyon szereted, aki itt a listán van.
Na, nem néztem ki.
Nem nézted? Akkor nézd meg!
Igen.
Addig elmondom, hogy 1937-ben született Balázs Pili, ja. Balázs, villamosmérnök, grafikus, villamosmérnök és karikaturista.
De nézd, Peterdi Pára gondolsz?
Igen.
Miért gondolod?
Mert valamikor egyszer szóba került, és tudom, hogy kedvencem.
Igen. Hát a tudás, hogy kedvencem, de bírtam. Tehát a Tücsök és Bogáron nőttem fel, tehát igazából az tényleg nagyon jó stílusban volt megírva az a poénkodás a sajtóhibákon, tényleg. Tehát
tényleg
az egy nagyon jó volt.
Én nekem is az egyik első dolog volt, amit fellapoztam a Fülesben, és akkor megkerestem, hogy hol vannak a sajtói. Ugye abban volt, a Fülesben volt.
Nem Ludas Matyiban?
Ludas Matyiban volt, igazad van. Bocs, tényleg. Na, Cserhamit György, Kossuth és Balázs Béla díjas magyar színművész, a Nemzet Színésze is ezen a napon született, boldog születésnapot neki. Csak úgy, mint Eperjes Károly, Kossuth díjas magyar színművész, Michael Jordan, amerikai kosárlabdázó, és Kiszti Handon, Donodi Eszter, Jászai Mari díjas magyar színésznőnek is, aki szintén ma ünnepli születésnapját. Csak úgy...
Aki egyszer elmondta, hogy lelkes hallgatók,
tényleg?
És annyira boldogok voltunk, igen.
Jaj, ezt mindig... Na, hát akkor már csak külön...
Régen volt, reméljük, hogy azóta is, igen.
Reméljük, nem szeretett ki belőlünk. Mi nem szerettünk ki belőle.
Nem, ez biztos.
Joseph Gordon-Levitt, amerikai színész, egyik nagy kedvencem, 1981-es születésű, van egy eszméletlen jó biciklifutáros film, amiben ő a főszereplő. Például azt szeretem nagyon, vagy hát Az Inceptionben óriásit alakít Leo DiCaprio mellett. Maga a film is szerintem zseniális. Ed Sheeran angol énekes dalszövegíró is ma ünnepelő, 91-es születésű.
A legnagyobb rejtély.
A legnagyobb rejtélyek egyike.
Nem tudtam megfejteni. Nem tudtam megfejteni. Pedig megpróbálta a magyar sajtó, azon halálos szórakoztam, amikor talán, amikor a Szigeten volt, utolsó Szigetre jött, és minden magyar sajtótermék hatalmas cikkben próbálta megfejteni a titkát, a címben megfejtést ígérve, de senkinek nem sikerült. Tehát ez a ezzel a fizimiskával, ez a semmilyen igen. zene, ez a így egy adt a világon, semmi a középszerből kitűnni nem tud, és mégis az egészen elképesztő világsztárok közé emelkedő, valamit nyilván tudnia kell. Nem, nem tudik, hogy nem. Tehát próbált, tehát, illetve volt ott mindenféle megfejtési kísérlet, de én egyiket se éreztem úgy, hogy bármivel előnyebb lennék. Hát nem tudom, de valakinek van még erre tippje, megfejtése. Mitől jutott oda abba a státuszba egy Sheeran, ahova?
Azt nem tudom, hogy láttad, de a Danny Boyle filmjét, a Yesterday-t, ugye, ami zseniális önmagán, arról szól, hogy balesetet szenved egy zenész, aki egyébként szintén ilyen viszonylag nem tud kitörni egy ilyen középsz, és nem híres egyáltalán, balesetet szenved, és az új dimenzióban, vagy abban a világban, amiben fel kell, abban nincs Beatles, hiányzik. Ő viszont ismeri őket, nagyon szereti őket, és hát rájön, hogy a dalaikkal zseniális tud lenni. Szóval nagyon jó film, tehát ajánlom egyébként is. Nagyon sok érdekes, ópofa dolog van benne, meglátogatja például John Lennont, aki nem egy zenész abban a világban, hanem egy ilyen magányos ember. És abban Ed Sheeran benne van, saját magát alakítja, és van egy, tehát nem érti Ed Sheeran, hogy lehet ilyen zseniális zenész valaki, mint ez a pacák.
Ez jó.
És van egy ilyen dalszerző verseny, ahol megpróbálják eldönteni, hogy ki a jobb ott. Uh-huh. És hát nem Ed Sheeran nyer, de ő saját magát alakítja, és nekem azért tetszett ez, mert egy kicsit...
Ez jó pofa,
mert szerény. Nem hozza ezt a világsztár vonalat egyáltalán, és tök jó, hogy ez így belement ebbe.
Abszolút, ez szimpatikus, teljesen.
2019-es film Yesterday, ez a címe, Danny Boyle rendezte.
Jött egy klasszikus Tücsök és Bogár.
Na.
Tököl a megyei bajnok. Igen, de tényleg ilyenek, voltak, és tényleg lehetett rajta jól szórakozni.
Igen. Na jó, hát akkor ennyit a mai születésnaposokról, névnaposokról. Van-e még valamink?
Nincs? Dékartás infóját akartam, aki rögtön még adáskezdés előtt írta a szokásos. Igen, az eső ellenére még szinte ideális forgalmi szinten között lehet közlekedni, szóval a szokásos úton. Gödről Pestre, Zuglóra, Szerencs utcai lámpa egyváltással abszolválható 22 perc a menetidő. Mondjuk azért az eső valószínűleg lassítani fogja a haladására érdemes készülni. Ugyanakkor el fog menni elég gyorsan, pont most halad át Budapest fölött ez az eső zóna, utána elég hamar már jó idő lesz ma is.
Na igen, nekünk ez rossz, hogy esik, alapvetően esnie kellene az esőnek, nagyon nagy szárazság van, nem tesz jót semminek, úgyhogy jó lenne,
most hogy esni. Most volt is, elég tisztességes az elmúlt napokban, meg lesz is, folyamatosan jönnek a frontok, és jön a, hogy hívják a viharciklont, amelyik most így áthalad?
Nem tudom.
Dudli!
Ne!
A Dudli viharciklon csak érinti Magyarországot, rendesen elkapja Németországot és Lengyelországot, nálunk csak a szél, de itt is lehetnek 100 kilométeres széllökések, több szeles nap következik, és délutántól arra készülünk, hogy nagyon nagy szél kerekedik, de ez még mindig semmi ahhoz képest, ami tőlünk északra, északnyugatra lesz ebből az úgynevezett viharciklonból.
Nézz is! Ne csak hallgass! millásreggeli.hu
Na nézzük akkor, hogy milyen érdekes cikkek vannak. Például ugye tegnapi témánk volt itt a Millás reggeliben, holtankoljak.hu tüzemeltető KFT vezetőivel beszélgettünk a benzinkutak helyzetéről. Hát ugye írja a g7.hu is, hogy megkapták a kegyelemdöfést a magyar benzinkutasok, tömeges bezárás jöhet. Tényleg most már gyakorlatilag a kis benzinkutaknál mindenhol megjelentek ezek a feliratok, ahol megkérik a vásárlókat, hogy ne náluk tankoljanak, hogyha lehet. Még nagyobb probléma ugye az átjáró forgalom a határon túlról, akik egyszerűen vidáman használják ki az üzemanyagár stop, nekik kedvező határ, mindenkinek kedvező, csak azoknak nem, akik benzinkutat üzemeltetnek. Literenként körülbelül 2-3, vagy hát a gázolajon több, majdnem 10 forint veszteséget termelnek, úgyhogy ráadásul ugye ebből még ki kéne fizetni mindent, a munkaerőtől kezdve az áramon keresztül, úgyhogy a pénteken valószínűleg bezárja benzinkútjait az ország nyugati részében 7 töltőállomást üzemeltető Concordia Trans Kft. Ezt a G7-tel közölte a cég ügyvezetője, és azt követően döntött úgy a cég, hogy kiderült, hogy a MOL péntektől jelentősen emeli az üzemanyagok nagy kereskedelmi árát. Tehát a mostani veszteségtermelés az még hagyján, mi jön ezután, és nem fog kijönni a matek. Ugye a több Tolna megyei és környékbeli benzinkútról beszéltünk, már szerintem kedden, de azóta láttam egy győrkönyi benzinkútnak is a kérelmét a kedves vásárlókhoz, hogy ne ott tankoljanak, hanem a MOL-nál, úgyhogy eszméletlen durva helyzet, amit egyáltalán nem foglalkozik vele a kormány.
Azt mondja, hogy jó ez így. Kit érdekel? De lényeg az, hogy olcsó, de választásig ez a lényeg, semmi más nem érdekli, tehát így igen. Foglalkozik. Tehát.
Igen, hát de az elég cinikus szerintem.
Jó, figyelj.
A KKV-kat támogató kormányzat.
Én nem vagyok MOL részvényes, de azért megkérdezném, tehát mert viszont adófizető az vagyok, tehát hogy az jó, hogy akkor itt most a MOL-ra fizettetik, vagy a MOL-ra felé próbálják ezt a csoportost, illetve hogy most fél nyugat Magyarország ide jár benzint vásárolni, és hatalmas tételekbe viszik ki az országból, azt meg azért csak mi fizetjük már. Tehát azért egy ilyen olvasata is van a dolognak. Oké, hogy ez majd április 4-én visszaáll, vagy utána elég hamar visszaáll, akármi is fog akkor történni, de hát azért ez tényleg eléggé, hát hogy mondjam. megint csak visszamentünk az időbe, elég sokat olyan érzésem van. Van egyébként hír itt a lapszemlében, mondhatjuk a másik ástop kapcsán, a csirkefarhát vonalon, meg azt történik, a portfólió indít egyébként ezzel a ma reggel, hogy ott meg a kisboltosok járnak a diszkontokba vásárolni, mert hogy ők úgy tudják az ő befagyasztott árukon, amely a magasabb, mint a diszkontoknál, adni ezeket a termékeket, hogy elmennek, most éppen megveszik az Aldiba, Tescóba, a Lidlibe, mert hogy ott olcsóbb az ő befagyasztott árukon, mint ahol az ő beszállítóiktól kapnák.
Ez is röhely.
Tényleg ezek full nevetséges, egész elképesztő röhelyes kategória, mindkettő. Senki nem számolt a következményekkel, nyilván egyetlen cél van, hogy látszódjon, tehát hogy ezek a termékek olcsók maradhassanak, és lehessen vele kampányolni. Úgyhogy ennek is majd valószínűleg tavasszal látszik majd az ellentétje. Addig meg valószínűleg gondolom, hogy kihúzzák még ezt a másfél hónapot.
Érdekes hírek a világ sajtóban, a BBC és a CNN vezető sztoria az, hogy az Egyesült Államok katonai vezetői közül többen is azt mondják, hogy az orosz visszavonulás nem igaz, és hogy ez egy megjátszott dolog, ezzel foglalkoznak vezető hírben. Azt mondja, hogy és egyébként a CNN-en még egy külön nagy cikk is született arról, hogy néz ki az Egyesült Államok és Oroszország információs háborúja jelenleg. Tehát ugye jelenleg ugye szájkarate megy, mondhatni így, természetesen azon kívül, hogy már mozgósítottak mind a ketten. Minden esetre úgy tűnik nem enyhül a feszültség. A Bloombergen több érdekes dolog van. A Bloombergen is vezető sztori ez, de a Fedről van egy érdekes összeállítás, hogy recesszió nélkül kéne a Fednek megoldani azt, hogy lassítsa az inflációt, és az hogyan tudja megtenni, különböző elemzőket kérdeztek meg. És van az olajról egy nagy összeállítás, mégpedig, hogy maga a Covid alatti összeomlás már eleve megágyazott ennek a $100 olajárnak. Tehát a lefelé spirálozó olajár a Covid alatt az egy dobbantóra ért, és onnan ugrott vissza. Különböző szenáriókat vázoltak fel, hogy a $100 olaj, a crude, az mit fog tenni.
Aha. Aztán van egy kis polémia a Transindex stábjának felmondás, illetve a Transindex. Mert hogy egy kicsit a hasonló körülhozódik, mint ami a tavaly az Index stáb fölállásakor, illetve a Telex megalapításakor is volt. Itt tegnap előtt jött ki a hír, hogy az egész szerkesztőség az erdélyi magyar hírportálnál fölállt.
Igen, 23
év után. És távozni kényszerülnek, és ezt a Telex hozta itt Magyarországon először. Majd tegnap a Telex már elkezdett adományt gyűjteni, és a közös munkáról beszélt, és olyan nagyon gyorsan történt mindez, és utána hamar kiderült, hogy az egész egy előkészített dolog volt. Aha. Tehát hónapokkal ezelőtt már beregisztrálták a Transtelex oldalt, stb. És azért ez egy... És ez mégsem volt benne a hírben, tehát az alaphír, amit a Magyar Telex hozott először, és utána ment körbe a sajtón, hogy ők felálltak. Abban egy szó nem volt arról, hogy hova mennek, mit csinálnak, és éppen a telexesekkel együtt fognak dolgozni, és a Telex segítségével gyűjtenek pénzt az új szájthoz, és ebben Erdélyben elég komoly felháborodás van, már mint más sajtótermékeknél magyaroknál, és a média egy viszi a sztorit, beszélt a Telex főszerkesztőjével, és a keresztül azt mondta, hogy nincs abban semmi kivetnivaló, hogy már a Transindex stábjának felmondás előtt elkezdték a Transtelex előkészítését, ugyanakkor a jobban átolvasva a cikket, elnézést is kért ezért. Tehát miután hónapokig közös előkészítésben voltak, először azt mondta a Telex főszerkesztője, hogy hát nem volt egyeztetve, tehát azért nem tudták az eredeti hírbe ezt beírni. Akkor tényleg úgy tűnt, hogy egy hirtelen és azonnal felállás történt. De mégsem így van. És van egy kicsit haj az ahhoz, hogy szintén elő volt készítve a telexeseknek a tavalyi felállása az Indextől, és ott is már tudták, hogy mit csinálnak, úgyhogy ennek a erről a polémiáról, illetve ennek a hátteréről például a média egy írt elég részletes cikket megszólaltatva az érintetteket is.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Na hát úgy tűnik jó napja volt a budapesti értéktőzsdének. Egy majdnem 1%-os BUX emelkedést lehetett látni. Legerősebben emelkedő papír legalábbis 100%-osan a Masterplast volt 2,8%-kal. Ezt követte a Richter majdnem 1,9%-kal. Aztán kiemelendő még az Alteo 1,4%-os plusszal. A blue chipek közül a Magyar Telekom 0,8, az OTP 0,6, a MOL 0,5%, és mondtam, ja, a Richtert azt mondtam, ugye 2% volt majdnem, tehát a blue chipek közül legjobban teljesítő papír volt. A 4IG papírjai is erősödtek egy picit, és a Panergy is. A visszaeső oldalon Cikk Pannoniát lehet kiemelni 0,6%-os plusszal, és az Extend piacon, hogyha körbenézzünk, akkor azt látjuk, hogy a Cyberg papírjainál egy pici csökkenés van, illetve bocsánat, nem, ott 20 forintos csökkenés, 2060 lett a tegnapi záróár 2080 után, azt mondja, hogy a DM-ker az nagyjából azonos, az Ib Dunafer 52 forinton szintén egy pici visszaesés, egy forintos, a Gloster papírjai 995 forinton zártak, ez nagyjából megegyezik, sőt, ez teljesen megegyezik az előző napival. A NAP 1050 forinton zárt, ez egy kicsi emelkedés, 15 forint körül, csak 6 forint. Nehéz így összehasonlítgatni. És akkor mi van, még a Polyduct 16450 forinton zárt, pontosan megegyezik az áróára az előző napival, tehát ott nem volt mozgás.
Azt mondja, hogy Amerikában, hát mintha két külön kereskedés lett volna, a előző fedülés jegyzőkönyvének megjelenése előtti időszak, meg az azt követő két óra. Ez délután 2 órás érkezés.
De a Fed minisznek köszönhetően,
igen,
nem?
Igen, ezt mondom. Előtte az ukrán hírek miatt abszolút negatív volt a kereskedés. Mégsem olyan jó helyzet, mint amennyire örült az előző napon a tőzsde. Annak akkor esett mélypontra az Index, illetve a Wall Street Indexek akkor estek a mélypontjukra, amikor a Wall Street Journal még egy incidensről is beszámolt, hogy nagyon közel kerültek egymáshoz az amerikai még orosz gépek, de ez még a hétvégén történt, aztán kettőkor kijött a jegyzőkönyv, amiben az íg egy adta világon semmiféle meglepetés nem volt, erre a pillanat, de a piacok mégis felpattantak, és átrendültek a pozitív tartományba,
aztán
a mínuszból nulláig följöttek, nulláig, plusz nulláig, és a végén kicsit visszacsúsztak megint a negatív tartományba, kivéve az S&P-t, amelyik pozitívban maradt, tehát a plusz nulla, mínusz nulla lett nagyjából a a végeredmény. Úgyhogy ennyi volt a történet. Lehet persze szemezgetni belőle, hogy mik voltak ebben. Nagyrészt az inflációról beszélgettek. Természetesen egyetértettek abban, hogy szigorítani kell, mert minden ezt indokolja.
Hát csak ne, hogy recesszió legyen, ugye most ez a félelem.
Igen, arra figyelnek, meg figyelik a varatokat az alapján, résen vannak, döntenek, ügyesek, lehet, ez nyugtatta meg a piacot. Őszintén szólva nem tudom.
Hát beszéltek róla egy picit,
ez hát ez a dolguk. Na mindegy, hogy ez mitől okozott ilyen pattanást, az minden esetre érdekes, a piac örömmel fogadta. Persze azért voltak vesztesek is, akiknek a gyors jelentése nem ütötte meg a mércét, illetve a várakozásoktól valamilyen szinten elmaradt, vagy az aktuális számok szintjén, vagy pedig a kilátás. Shopify volt a nagy vesztes, 16%-os zuhanást könyvelhetett el. Úgyhogy nagyjából ez az amerikai összefoglaló.
De hát ott gondolom nem volt nagy a volumen, mert a legnagyobb S&P 500-as vesztesek között nem is látom, tehát százalékos mértékben volt a nagy a kiugrás.
Százalékos, persze.
Az Under Armour van ott az elején a nagy lúzerek között, 3% körül, mind a kettő bevezetett sorozata a részvényei közül, meg a Morgan Stanley a nagyok közül 2,2%-os mínusz.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Itt van, megjött Szoller Andi, jó reggel.
És jól beolvadok itt a székben.
Igen.
Tényleg, pont olyan piros.
Piros.
A székhez öltöztél.
Tök jó. Igen. Nagyon jó. Nagyon jó a szerkó. Jó.
Picit eltérő.
Kis csizmácska. Piros.
A tévében jobban látszik a különbség, mint élőben. Nekem így összefolyik a szemem előtt. De leközben látom hátad mögött, hogy a Millás tévében hogy mutat.
Ja.
Mutatsz. De jól nézünk ki. Nézd már, zöld, piros, kék. Hát ez egy igazi...
Színes egyéniségben vagyunk.
Igen.
Na, meddig jó híreid vannak?
Meddig tart az eső?
Hát ma egész nap lehet bármikor.
Jaj,
viszont mellette majdnem 20 fok lesz.
Ne viccelj.
De.
Az nem
akkor
így.
Azért voltam én olyan fáradt tegnap.
Az Budapestre nem érvényes, az csak ott az északnyugati.
Hát csak Kairó és környéke?
Igen. Meg Győr. De egyébként... Én azt láttam, hogy viszonylag jól elmegy a délelőtti, a melegfronti rész, aztán majd a hideg jön délután a nagy széllel. De...
Most az, hogy milyen az előjele az esőnek, az nekem meg kell.
De független az esőtől.
De hát 17 fok tényleg lesz, azt nézem. Atya világ.
Nagyon meleg lesz, igen, nagyon kellemes. Hogyha nem lenne durva szél és kisütne a nap, akkor az a végre, az a kávézni kiülős idő. Az
akkor lenne. Vége a télnek?
Ki nem.
Szerintem nem.
Vissza. Hát
mondjuk ki, és akkor utána
lepődjünk meg. Az átlagosnál magasabb hőmérséklet az marad a következő napokban is, tehát nem ennyire extrém, mint ma, de az a 10-12 fok azért az a hétvégén is befigyel, úgy néz ki.
Már rügyezik minden.
Igen, ez nem túl jó, mert hogyha arra jön ráfagy, akkor a rügyezésnél lehet nagy probléma, ugye nyilván nem a gyümölcsöt fagyasztja meg, hanem a rügyeket. Na jó, köszönjük szépen akkor Czoller Andinak az időjárás jelentést is, és a mosolygást is. Jönnek az ő hírei, aztán utána jövünk vissza mi.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli, a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban Ács Gáborral.
És Kántor Endrével.
És a hallgatóinkkal 06 30 20 10 909, itt lehet nekünk üzenni, és természetesen közlekedési információkat is várunk. Van még más is?
Például javaslat, hogy a kutak miért nem csinálják azt, hogy bevezethetnének kút használati díjat a hallgató szerint. Azaz, a benzinára marad literenként 480 forint, de a tankoláskor fizetni kell 2500 forintot.
Igen, lehet, nem
például
tudom,
Angliában régen tilos volt a sportmérkőzésekre jegyet árulni, nem is árultak, csak kötelező volt műsorfüzetet venni ennek mintájára. Aha. Találtak jogot. Nyilván jó, értjük. A következő napon
jönne. Van valami következő a szabályozásban napon, erre kitérő szerintem.
De ha nincs, lehet. Akkor másnap lenne, jönne a rendelet.
Az biztos.
A rendelet, igen. Amivel ezt is megoldják.
Na jó, nézzük a közlekedési infókat.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzén.
Hát sok minden van sajnos. Az M4-es autóúton a főváros felé vezető oldalon Üllő térségében baleset történt. A 26-os kilométernél a külső sávot lezárták. Itt lassabb a haladás mindenféleképpen. Illetve baleset van a 18. kerület Üllői úton a Marosvásárhely utcánál. Az 50-es villamos helyett Pest-Szentlőrinc béketér és a Szarvas Csárda tér között pótló busz közlekedik. Úgyhogy itt lehet, ezeket tudom elmondani. Egyébként nyilván élénkül a forgalom a fővárosban és környékén. Nagyon sokan az eső miatt autóval indultak el. Ezt már a kora reggeli órákban is lehetett látni.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Hát ez megdöbbentő egyébként, hogy ez a BKK rekorder rekord blitzelő mennyit fizetett.
De hogy ő be is perkálta?
Az előző év rekord blitzelőjének 1.879.391 forintot kellett fizetnie, a másodiknak kicsit több, mint 1 milliót, a harmadiknak pedig mintegy 900.000 forintot. Hát ez fáj mindegyik. A tízes lista utolsó helyén pedig az a blitzelő áll, aki 661.000 forintot fizetett. Úgyhogy a tízes listában elég elő, hát hogy is mondjam, bírsággal lehetett bejutni, ezt közölte a BKK, és hát igen, ez nyilvánvalóan a legmagasabb összegű pótdíjbefizetés, ez 6 végrehajtási eljárásból, meg több tucat rendezetlen pótdíjazás alapján jött össze, de így is jócskán elmarad a 2020-as legborsosabb pótdíj összegétől, ami majdnem 2,8 millió forint volt. És hát azt is elmondta a BKK, hogy a negatív rekorderek ellen a befizetések elmulasztása miatt több, akár 8 végrehajtási eljárás is indult.
Na ezt nézd, apukám, neked van már ilyen?
Nekem mi? Hogy érvényes volna a jegyem?
Aha.
Nincsen még.
Na hát én leteszteltem.
Megvetted?
Leteszteltem az új applikációt.
Ez sima vonaljegy.
Igen, hát sima vonaljeggyel teszteltem, mert még nem konkrétan akkor akartam.
Meg tudom csinálni bármikor.
Nem olyan biztos.
Tényleg? Hogy?
Ez egy teszt volt.
Akkor mondjad.
Először, beszéltünk róla hogy a műsorban többször is, hogy elindult, és már lehet venni elektronikusan a BKK Budapest Go applikációjában jegyet. Egyébként hallgatók kérdezték tegnap előtt, hogy, illetve felvetették, hogy hát nincs benne a tízes gyűjtő, és akkor az még mindig olcsóbb marad, és azért nem ösztönöz annyira, hogy ezt használjuk. Amikor beszéltünk a BKK szóvivőjével talán múlt héten erről, amikor bejelentették az érkezését, hogy pár nap múlva indul, akkor erre rákérdeztünk, és az volt a válasz, hogy egy későbbi fázisban gondolkodnak rajta. Gondolom az egy más jellegű fejlesztést vagy plusz dolgot igényel. Tehát per pillanat tényleg nincs benne a tízes gyűjtő. A tízes gyűjtővel 300 forint egy jegy, megveszel 3000 forintért 10 szelvényt, de ez csak a fizikai formában működik. Ott egy hallgató azt is közölte, hogy de hát az már nincs is, de van, azt megerősíthették többen is. És csak hogy kiderült, hogy pénztárakban nincs, de hát igazából a pénztár sem nagyon van már, ellenben automatából vásárolható. Szóval a bankkártyát kell értelemszerűen regisztrálni. Hát ez zökkent még azért a rendszer, tehát úgy tűnik még a gyerekbetegségek ott vannak, úgyhogy nagy lelkesen elkezdtem bankkártyát regisztrálni, majd jött a hibaüzenet.
Milyen hibaüzenet?
Sikertelen a tranzakció, majd néhány perc van jött az e-mail a sikeres tranzakcióról, most akkor nem tudtam, hogy mi van. Először, tudod, van ez a klasszikus első regisztrációnál, ez a 10 forintot zárolok, megnézem, hogy működik-e, majd akkor azt feloldom, és már a feloldásról is megjött az információ. Utána próbáltam jegyet venni, ugyanez, sikertelennek minősült, ellenben néhány perccel később megjelent a jegy, tehát hogy mégis sikeres volt. Tehát itt még a rendszer döcög, legalábbis amikor én teszteltem tegnap előtt délután, akkor még döcögött, de aztán megjelent a jegy, úgyhogy működik. Ha ez mondjuk a megállóba történik, hogy jön a busz, és ezt én szeretném mondjuk pár másodperc alatt intézni, és úgy kell, és emiatt nem tudok felszállni a buszra, hogy most sikerült, nem sikerült, most hibaüzenet, nem hibaüzenet, jó, hát ezen túl kell jutni, tehát ez így nem működik. Tehát, ha ezek úgy megoldódnak ezek a problémák, akkor lesz ez jó dolog. Úgyhogy nekem van már két jegyem, amit föl fog tudni használni, is,
hogy működik remélhetőleg ezeket a... De Google fiókkal is be lehet lépni, akkor a Google Pay-en keresztül már ott van a kártya, nem gondolom, hogy az problémás lenne, de mindjárt megnézem.
Én is úgy, hát figyelj, azon keresztül minden...
És még így is hozzá kell adni a kártyát?
Hozzá kellett adni, értem, a kártyát, de hogy... De a kártya, nem a kártya hozzáadása, nem az első terhelésnél a fizetési tranzakcióval voltak problémák. Tehát igazából ez nem ment. Tehát mondom, hogy most már itt van.
Azt mondja, hogy öntik a milliárdokat Ferihegyre, egy neked való téma.
Hát úgy kénytelenek.
Tűnik, hogy sokkal többe fog kerülni Ferihegy, mint azt a miniszterelnök úr gondolta. Legalábbis az m4.hu ezt írja. Tehát a Budapest Airport az áruforgalom infrastruktúrájába ugye költenek, elkezdik még a Cargo City bővítését, új ázsiai kargócégek jöhetnek, és kargó közösségi platform is alakul, de megkezdték az egyes terminál 2024-re tervezett újranyitásának előkészítését, a hármas terminált is tervezik, azt várhatóan 2028-ban adják át, ezekkel pedig a cég értékét tornásszák fel. Úgyhogy... Igen. Miért kénytelenek? Csak azért, mert hogy legyen érték a cégben?
Nem, hát azért van egy vállalás. Ja, tehát értem. Igazából a kormányzati nyomásra az volt a reagálás, hogy amikor igazából tehát mindent megcsináltak hirtelen, tehát hóhá, lett egy új modern beszállítócsarnok a fapadosoknak, ugye a korábbi karám helyett egy csomó fejlesztést bevállaltak, ezeket teljesítik akkor is, hogyha éppen Covid van, csak kicsit fogták vissza, ezeket csinálják nyilván. Ugye ezzel föl lehet-e sloffolni az árat, hogyha marad a vételi szándék az állam részéről a választás után is, mert eltolták, ez volt az utolsó hír ezzel kapcsolatban. Igen, hát az egy érdekes kérdés, amire még fölkaptam a fejemet, hogy megkezdődött az előkészítése Ferihegy egy újranyitásának. Még azt próbálok majd utána kérdezni, hogy itt a terv, hogy kik lesznek majd ott, vagy hogyan. Nem hinném, hogy a korábbi verzió jön vissza, hogy ott a fapadosok ott a hagyományos légitársaságban a kettesen, amikor megcsinálták a fapadosoknak a kettesen, aki mondottan nekik az új kis indító terminál részt. Úgyhogy ezt kicsit nem egészen értem, de bőven bírná még a jelenlegi, sőt meg a következő idő a Covid miatt visszaesett és lassan fölálló forgalmat a következő évekre. Ferihegy egy nélkül is, úgyhogy még majd ezt tényleg megpróbálok utána járni.
Na, közben gyorsan még az utolsó hírt ebből a blogból. Tarifa emelésért sztrájkoltak a taxisok a Városháza épülete előtt, ez megint történt. Ugye pár taxisról van szó, két héttel ezelőtt is volt ilyen. Akkor Kis Ambrus főpolgármester helyettes azzal küldte el a tüntetőket, hogy a városvezetés csak akkor tud emelni a hatósági árazáson, hogyha a kormány visszavonja a veszélyhelyzetet. Na most ugye azt nehezményezi a taxis sztrájk szóvivője, hogy az Országos Taxis Szövetség nem megfelelően képviseli a dolgozók érdekeit, a sztrájk vezetőit pedig nem engedi be az egyeztetésekre a főpolgármester úr. Valójában ugye erről már megkérdeztük.
Tehát akkor egy taxisok közti feszkorról
van. Arról is van szó nyilván. Hát figyelj, erről már akkor két hete megkérdeztük a kedves hallgatóinkat, hogy mi a véleményük. Elsöprő többsége a szavazóknak, tehát 80% fölött, inkább 90%-hoz közel azt mondta, hogy a piacnak kéne eldöntenie ezt az egész taxitarifa dolgot. Úgyhogy lehet, hogy egyes taxisok úgy érzik, hogy nem elegendő, nem tudják kitermelni. Baromi nehéz ezt megmondani, de mivel ez nem egy államilag dotált közlekedési forma, ilyen is lehetne egyébként, tehát lehetne mondjuk egy olyan taxis közlekedési része is mondjuk a BKK-nak, az teljesen máshogy működne. Nem tudom egyébként, te jobban tudod szerintem, hogy van-e ilyen még máshol Európában, vagy van-e ilyen életben tartva, de szerintem nincsen, ezek mind magáncégek már. Szóval az a lényeg, hogy ebben a helyzetben viszont nyilvánvalóan a piaci körülményeknek kell megfelelni. És hogyha ez nem sikerül, akkor csak közben az az érdekes, hogy rengeteg ilyen rejtett Facebook csoportos taxis, hogy is mondják, ilyen illegális Uber van, amiben, hogyha csatlakozol ilyen csoporthoz, akkor lényegében megírod, hogy hova szeretnél menni, és körülbelül ilyen 25%-os diszkonttal a jelenlegi tarifákhoz képest szállítanak. Na most, hogyha nekik megéri, nagy kérdés akkor, hogy vajon miről beszél a többi taxis, aki szerint viszont nem. Na mindegy, ez, hogyha tudjátok erre a választ, hogy van hozzászólásotok, írjátok meg 0630 2010 909. Itt várjuk ezeket a hozzászólásokat. Na, azt mondja, hogy én közben próbálok egy esetjegyet venni, és akkor meglátjuk, hogy mi történik. Most fizetni is fogok. Itt, jaj, de jó kis grafika.
Lehet, hogy soká lezen akkor.
Miért? Szerinted ez... Itt nekem jóvá kell hagynom a fizetést, azt mondja az applikáció. Uh-huh. És sikerült. Gábor,
na, akkor megjavult.
Nekem sikerült.
Jó, oké.
Szuper, van jegyem. Most mire fogom elhasználni, az a kérdés.
Hát figyelj, gyorsan ülj fel egy buszra. Okay. Szaladj le a Moszkvára és vissza.
Na hát a hitelekről fogunk beszélgetni, a téma nem vidám sajnos, úgy tűnik, hogy minden hitel drágul áprilistól. Ezt fogjuk kicsit jobban megbeszélni, vagy kibontani Nagy László Nándorral, a Money.hu kommunikációs vezetőjével.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Hogy mi tartja bennünk a lelket? A remény. Millás reggeli.
Hát beszéltünk arról, hogy mit tehetnek a kutasok, hogy a veszteségeikből kijöjjenek, illetve van egy rájuk kényszerített alacsony ár. Hát a bankoknál is van egy kamat stop. Tehát az, hogy a bankok mit tehetnek, az látszik, és most konkrét számokat is fog tudni mondani Nagy László Nándor. Ah, Money.hu kommunikációs vezetője. Jó reggel, szia!
Jó reggel,
szia! Mert a költségeket simán meg tudják emelni.
De simán az egy érdekes kérdés. Van egy lehetőségük arra, hogy a díjaikat és a költségeket valóban emeljék, de ezt ugye hasonlóan, mint mondjuk a biztosításnál az indexálás, itt is arra van lehetőség, hogy a mindenkori fogyasztói árindexnek, az előző évi fogyasztói árindexnek megfelelő mértékben emeljék a díjakat és a költségeket.
Bocsát, visszamenőleg is, mert hogyha az előző évben ezt nem használták ki, akkor azt be lehet vetni most, vagy azt már nem? Tehát akkor mondjuk
arra nincs lehetőség, és egyébként valóban az elmúlt években nem nagyon használták ki, nem nagyon volt inflációs, ezt azért tegyük hozzá, de valóban tehát nem emelték a díjaikat olyan mértékben. Tavaly viszont megvolt már a KSH által jelzett 3,3%, tehát a 2020-as infláció után 3,3%-ot lehetett emelni, és a KSH adatai szerint kb. Ennyivel is nőttek a banki díjak és költségek. Amiért ez most érdekesebb lehet, ez az, hogy már tavaly is ugye magas volt az infláció, a hivatalos árindex az 5,1% volt. Ez az a mérték, amit azért már szerintem díjakban és költségekben is megérez az ember.
Hogy fog ez zajlani egy normál hiteles számára? Mit tapasztal?
Igazság szerint ugye a magához a hitel visszafizetéshez kapcsolódó költségekben maximum egy ilyen zárlati díjak szoktak lenni, vagy ilyen költségek, ezek emelkedhetnek meg 5,1%-kal, illetve az olyan díjak, amelyek mondjuk a hitelfelvételhez kapcsolhatók, tehát mondjuk a hitelkeret megállapításának a díja, vagy például előtörlesztésnél az előtörlesztés díja, a szerződés módosításnak a díja. Ezek a díjak, amik fognak megemelkedni. A havi költségekben ugye ezek, ha nem történik valami extra lépés, akkor azért nem nagyon látszik. Néhány tized bázispont, vagy néhány bázisponttal esetleg megemelheti majd a THM-et, de ez 5,1%. Nem emiatt fog fájni egyébként az embereknek az infláció, hanem amiatt, hogy a hitelkamatok is emelkednek, és ezek ugye beárazódnak az ő hitelükbe is idővel.
De most a diákról és költségekről beszélünk, de akkor ez nem csak a hitelekhez kapcsolódó diákra vonatkozik, hanem mindegyikre?
Elvben mindenféle.
Tehát ugyanúgy, mit tudom én. Mi számít annak, mit tudom én, a folyószámlának a havidíja az ilyen? Tehát az, vagy ott hogy ilyen csomagokban van, és azt nehéz összehasonlítani, meg megmondani, hogy most mi van benne.
Ebben a banki díjakra vonatkoznak ezek a kérdések. Amit látszik, hogy a pénzintézetek ezeket nem egységesen alkalmazzák, és nem egyformán, illetve egy másik megoldás is van, és ezt is szeretik alkalmazni a pénzintézetek abban az esetben, hogyha azok a banki, hogyha egy terméknél a banki díj már nem megfelelő, akkor fogják és adnak egy új számlacsomagot mondjuk. És
igen, ezért kérdezem, hogy ezt hogy lehet nézni, hogy hirtelen megszűnik a számlacsomagom, aztán itt van egy másik, amiben más, teljesen más költség, más a havidíj, más az átutalás költsége, tehát nehéz ezt így pontosan követni.
Önmagában ezért alapvetően azt gondolom, hogy leginkább az ilyen szerződéssel való extra lépéseknél látszik ez a díj, az előtörlesztés, illetve a szerződés módosítás, ezek azok általában láthatóak. Aha. A többinél kicsit nehezebb ezt utolérni, de viszont pont ez is megmutatja azt, hogy van olyan pénzintézet, aki ezt meglépi, lesz olyan pénzintézet, aki nem. Most mi ugyanúgy számítunk, hogy eléggé sokan meg fogják ezt tenni. Ugye erre előre föl kell hívni a figyelmét az ügyfeleknek arra, hogy ez a díj változik. Ugye április 1-től van erre joguk a pénzintézeteknek, tehát addig nem lehet, és évente csak egyszer lehet ilyen okból.
Tehát április 1-től
van a változás, tehát nyilván a kommunikációnak meg kell előznie.
Így van.
Tehát a következő hetekben várható, hogy erről jönnek az értesítések. És ugye a tavalyi, az előző évi átlagos infláció alapján kell számolhatnak, ugye? Tehát ez max a tavalyi alapján, ez idén, most áprilisban 5,1%-os emelés lehet, de akkor ez alapján készülhetünk arra is, hogy az idei infláció alapján jövőre még ennél durvább lesz, mert az idei infláció az már szinte biztos, hogy magasabb lesz még a tavainál is. Most már ugye 6%
fölé. Nem vagy túl optimista az év második felére nézve, de...
Hát én most az elemzői várakozásokat nézem, 6% fölé mentek a várakozások, a év második felének a csökkenő trendjével együtt is az évi átlagos, tehát én csak ebből indultam ki.
Igen, ez persze. Jó, hát alapvetően én azt gondolom, hogy a banki verseny az minden terméknél szolgáltatásnál lehetővé teszi azt, hogy lépjünk és változtassunk. A hiteleknél persze ez kicsit nehezebb, de azt gondolom, hogy a banki díjak mellett leginkább a hiteleknél maradva a kamatoknál, a kamatokból való különbségekben lehet látni azt, hogy mit lehet, vagy lépni lehet, illetve azt sem szabad elfelejteni, hogy a banki kamat felárak, azok viszont történelmi mélyponton vannak jelen pillanatban, úgyhogy a korábbi években felvett hitelek sokkal magasabb kamat felárral kerültek kiadásra az ügyfeleknek, így akár most a magasabb kamatok mellett is jobban lehet kijönni egy hitelcserével.
Mi ez a kamat felár pontosan, ha esetleg valaki nem tudna?
Ugye a pénzintézeteknek úgy kell megoldaniuk a hitelüket, hogy van egy kamatbázis, amely valamilyen bankközi kamatszinthez van hozzámérve. Ugye annak a változását azt nekik le kell követni, tehát bubor, vagy birs, vagy állampapírhozam. És a másik fele pedig, ami a banknak a saját költsége, az ügyfélkockázatnak az ára, illetve a banki profit, ez a kamatfelár, amit rátesznek a minden hitelnek a kamatbázisára, amit a referencia kamat ad, és ez a mérték az, ami nagyon-nagyon összeszűkült most, köszönhetően annak, hogy a bankközi piacon ugye az inflációnak és a kamatemléseknek következtében megemelkedtek a bankközi kamatok, és ennek következtében most nagyon-nagyon picike a lakáshiteleknél jellemzően most 1% körüli, vagy az alatti kamatfelárak vannak. Az átlag kamatokat tekintjük, a legjobb adósoknak pedig néhány banknál már igazából a összehasonlításként használható kamatfelárnak alacsonyabb szinten is van kamat. Ez változni fog, de ezt most még érdemes kihasználni akár egy hitelcserével is.
Két gyors kérdés lenne még. Az egyik, hát nézzük meg a másik oldalt, mert kormányzati oldalról is volt már egy kis beszólogatás, hogy hát a betéti kamatot miért nem emelik az inflációval párhuzamosan ezek a csúnya bankok. Amúgy miért?
Erre azt tudom mondani, hogy azok a csúnya bankok, azok igazából teljesen piaci gondolkodást alkalmaznak. Addig, amíg 9000 milliárd forint fekszik látvaszóló betétben, amiért a bankoknak nem kell kamatot fizetniük, és ezt a jövőben sem nagyon kell egy látaszoló betétre fizetniük, addig igazából a hitelezés forrásai megvannak nekik. Nem tudatosak, most ezt hogy tegyük még hozzá, hogy 5200 milliárd forint körül összeg van készpénzben, tehát addig az emberek nem tudatosak, hogy ott hagyom ezt a pénzt, és használja a bank ingyen, addig a bank nem lesz őrült, hogy ezért ő komolyabb pénzt fizes. Nem a pillanatban, amikor ez az állomány elkezd keresni befektetési lehetőséget, akkor a bankoknak is egészen másfajtaképpen kell majd hozzáállniuk a dolgokhoz. Én ezt nem gondolom, hogy erőből át lehet vinni, bár azért jegyezzük meg, hogy a kamatstopnál évként pont ez hangzott el, hogy azért lehet azt a bankoknak előírni, hogy a saját hogy veszteséget könyveljenek el a kamatstoppon, mert hogy rengeteg pénz van látaszoló betéten, amelyért ők nem fizetnek kamatot, akkor miért kérnek magasabb kamatot a pénzpiaci kamatok változások kapcsán?
Hát mert nem ebből finanszírozzák a hiteleket, hanem abból hiteleznek nagy részt, gondolom.
Hát mindenki a forrásaiból finanszíroz, tehát azt gondolom, hogy elben ez egy lehetőség, vagy egy érvként elhangozhat, de ez messze van a piacgazdasági gondolkodást.
Azt mondja, hogy figyelj, egy hallgató kérdéssel pedig a fejedben levő kalkulátort teszteli. A hitelszakértúrhoz lenne egy olyan kérdés, hogy egy éves változó kamatozású lakáshitel mennyivel fog drágulni a kamatstop után, 98 ezer forintos a törlesztő, és 3,5 feles THM-mel vettük föl. Na?
Köszönjük szépen a kérdést. Ács Gábor legközelebb egy korsósörrel jön.
Az biztos.
Jó, most még nem is ülök úgy a gép előtt, hogy ezt meg tudjam nézegetni, legalább ugye hozzávetőlegesen. 3,5-ös THM egyébként szerintem borzasztóan jó, tehát meg sem mozdulnék. De egyébként azt gondolom, hogy egy ilyen 10-15%-os emelkedés benne van a piacban, azért, mert hogyha most már ugye a januári komoly inflációs adat után most már minden elemző arról beszél, hogy a alapkamatnak az emelkedés az nem 5%, hanem 5,5% környékén minimum eljutunk, de lehet most már többen a 6-ot is elkezdték pedzegetni. Ebben az esetben ugye a 2,02 versus 6%, ez egy 4%-os emelkedés a kamatfelárba, és ez a hitelben, ez bizony a hiteltörlesztő részletében, ez 10-15, esetleg 20%-ot is elérhet ez a növekedés. Ezért mondja mindenki azt, hogy a kamatstop nagyon szépen véd, de ezeket a hiteleket érdemes átcserélni, mindenképpen fixesíteni, mert hogy ez az átmeneti védelem, ez így van. Bár erről beszéltünk korábban, hogy ha kormánynak bármikor, akár hogy a benzinás stoppot, ugyanígy meghosszabbíthatja a kamat stoppot is, az újabb 30 milliárd forintot jelent fél évente a bankrendszernek.
Oké.
Na, köszönjük szépen.
Köszönjük szépen a megfelelést mindenre.
Szép napot, jó munkát, ciao.
Nagy László Lándorral beszélgettünk, a Money.hu kommunikációs vezetőjével. Április 1-től lehet számítani arra, hogy drágul minden hitel, banki költségek.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében. Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni. A ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztornyot építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Na nézzük akkor, hogy mire érdemes számolni 2022-ben, mi befektessünk idén, az örök kérdés, ráadásul csupa-csupa csemegével vagyunk itt körbevéve, az orosz-ukrán válság, tehát geopolitikai góc, itt a szomszédban rögtön, infláció az mindenhol, de nálunk szintén, és monetáris szigor árnyékában.
Várj, de közben éppen csöngött a kassa, mert hogy megérkeztek most ugye az SZIA visszatérítések, úgyhogy sokaknál merül föl eleve a kérdés, hogy mi legyen.
Jó, de arról majd holnap beszélünk bővebben. Tunkli Dani van itt, az Akkord Alapkezelő ZRT befektetési igazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Biztos ezren teszik fel a kérdést neked minden nap. Dani, legyen szíves, mondja meg, mi befektessünk idén?
Szerintem igazán tegnap este színházban voltam, és Molnár Ferencnek az 1-2-3 fantasztikus adását lehetett megnézni. Aha. És abban van ez a ominózus kérdés, hogy felhívják az igazgatót, hogy mit csináljanak a General Motors részvénnyel, és az a válasza, hogy vegyen, de ne sokat. És azt hiszem, hogy egyébként ez az idei piac nagyon jól jellemző, hogy iszonyatos nagy csapkodások vannak, hatalmas newsflow van, állandó headline pressure van rajtunk, ugyebár ez az orosz-ukrán harc is egészen éles volt, vagy egészen éles még most is, most egyébként pont csináltunk egy podcastot Győr Lászlóval ezzel kapcsolatban, egy nagyon érdekes téma. Úgyhogy lehet, hogy tényleg ez lesz az idei év, hogy vegyen, de ne sokat, mert hatalmas nagy kockázatok vannak a piacon, viszont hogyha meg egyébként nem veszünk részvényt, vagy nem mozgunk ezekbe a szerintünk főleg value papírokba, amik most kifejezte jog, akkor elinflálódik a pénzünk. Úgyhogy ez egy jó 22-es csapdája kicsit ez a idei helyzet.
Jó, de hát egy frankon diverzifikált portfóliót ki lehet alakítani már ebből, és akkor így egy kis alap, egy kis ingatlan, egy kis részvény, egy kis kockázat, egy kis hagyományos...
Igen, viszont a másik oldalon meg azt érdemes látni, hogy ezek a klasszikus 40-60 vagy 50-50-es portfóliók, ezek a vegyes portfóliók, amik voltak korábban, és kicsit ilyen passzív jelleggel, azok most nem működnek. Tehát ami 10-12 évig működött az elmúlt időszakban, az most látni, most szerintem én legalábbis úgy gondolom, hogy egyre nagyobb szerepe lesz a mi szakmánknak olyan szempontból, hogy tényleg a szakértőknek ez a stop picking, hogy kiválasztod pont azokat a részvényeket, amik jók lehetnek, és nem csak mész a tömeggel, az kifejezetten fontos lesz. És látszik egyébként az is most a piacon, volt a Merrill Lynchnek egy February Fund Manager szövő, megkérdezték az alapkezelőket, hogy ugyanazt a kérdés, hogy na ugyan mibe fektetnének, vagy mit szeretnek, és hatalmas pessimizmus van. Tehát nyilván a geopolitikai riszkek miatt is, de főleg a Fed miatt egy nagyon nagy utálat van most az alapkezelők szemében. És képzeljétek el, hogy 2006 óta először van az, hogy alulsúlyozzák a tech-szektort, ami például egészen érdekes, tehát hogy ilyen tényleg nagyon-nagyon régen volt utoljára, úgyhogy egy mindenképpen egy érdekes időszakot élünk, tele Kabul pillanattal, ahogyan Jónat Öcsi kollégám szokott fogalmazni, ami azt jelenti, hogy igazán hogy hirtelen pillanatokat megváltozik a világnak a struktúrája és a tőkepiacok struktúrája is.
De közben ugye az a nehéz, Dani, hogy az elmúlt éves részvényportfóliók teljesítménye után baromi nehéz persze a vegyes alapokat, meg a diverzifikált portfóliókat versenybe helyezni, mert olyan elképesztő emelkedés volt az S&P-ben, a Nasdaq-en, hogy ugye az a nehéz versenybe szállni.
Abszolút, és szerencsére például a tavalyi év, most így utólag visszanézve, ez egy kifejezetten jó és könnyed év volt. Mondjuk ezt minden évben így szoktuk mondani, hogy a tavalyi év az már lement, az már jó, az már zsebben van, és az idei év az, ami nagyon kemény. De szerintem például egyébként a vegyes alapnak is van helye, csak olyan vegyes alapoknak, ami mondjuk egy globális stock picking a részvény lába legalábbis, tehát nem ez a passzív. Tehát szerintem most a passzív befektetéseknek lesz egy nagyon kemény éve, vagy több kemény éve, és tényleg el kell kezdeni a befektetőknek gondolkozni, ahogyan a Gyurcsi Petre kollégám szoktam mondani, újra a felnőtt befektetőknek lesz most itt a jó lehetőség, hogy visszaállnak azok a fundamentális makrogazdasági helyzetek, amiket érteni kell, és nem csak menni és ORK Invest részvényt venni, vagy ORK Invest cégeket venni.
De két év út neked be van csipődve, Dani, emlékszem, múltkor is valami mellékmondatban ide kanyarodtunk, de egyébként érthető módon, de tényleg akkor most már mondd el egy fél mondatba a hallgatóknak, hogy miért. Aki rámegy bármilyen amerikai tőzsdehírre, az biztos, hogy vele kapcsolatosan minden nap baromi sok hír van, mert valószínűleg őt klikkelik a legtöbben, tehát jó, ő most van. Egy, annak ellenére, hogy tavaly
irgalmatlan,
sehol nincsen hozzá képest.
Most lett a hírekben Warren Buffett, az Activision Blizzardre ő is rátette a pénzét, kérem
de
szépen.
Hogy sokkal kevesebb hírben szerepel, Cathy Wood mindent visz az ő neve, úgyhogy kicsit mond, hogy tehát annak ellenére, hogy...
Légy szíves Warren Buffettet, Dani.
Most nem megvédés kérdés, a szereplés tényekről beszélek. Igen?
Szerintem, hogyha ezt a kontextust nézzük, akkor igazából azt mondhatjuk, hogy Cathie Wood kicsit ez az új hullámos befektetés, míg ugyebár a világ legjobb befektetője, ez a klasszikus value alapú befektető. Az elmúlt években Cathie Woodnak ment kifejezetten jött egy fantasztikus hozamokkal, viszont most szerintem pont ez az, amit előbb mondtam, hogy most ez meg fog fordulni, most a jó öreg befektetőknek a klasszikus gondolkozása jöhet elő, és igen, én be van sajnos nálam csípődre Cathie Wood, mert úgy gondolom, hogy egy csomó olyan részvénybe fektetett, ami egy Fed kamatemelős időszakban egyszerűen törvényszerűen osztó kell, hogy teljesítsen, tehát ebben a cégben nagy vízió van beállazva, olyan szorzó számokkal vannak ezek a cégek, hogy tényleg ilyen 40-50 évvel próbálják előre látni a cégnek a jövőjét, vagy növekedését, és ez a növekedés ez nem valósul meg, már pedig most de az utóbbi negyed év során az látszik, hogy azért nagyon nagy lassulások vannak ezeknél a vállalatoknál, akkor egyszerűen le fognak árazódni.
Hát az elmúlt fél évben már, elmúlt fél évben nagyon nagyot bukott a Cathie Wood alapja, tehát itt igen, ez már elkezdett beárazódni.
Igen, ezek a papírok, mint a Zoom, Peloton és társai, ezek már azért szépen egy 50-60%-ot lejöttek, csak nekem meg az a vízióm, hogy igazából ez még lehet egy nagyon kevés, és ennek még 50-60%-ot kéne esnie, akkor, hogyha tényleg elindul a kamatemelés, és esetleg mondjuk egy kicsit gyorsabb kamatemelés lesz, bár mondjuk a tegnapi Fed jelentés alapján inkább azt láthatjuk, hogy nem lesz most egyből 50 bázispontos kamatemelés, hanem valószínűleg ezekkel 25 bázispontokkal haladunk, de pont ebből a Merrill Fund Manager törvényből az is kiderül, hogy a befektetők úgy gondolják, ez a klasszik, ez a úgynevezett Fed put, tehát ahol a Fed már kicsit megijed, és már kicsit kevésbé lesz éjja, az nagyjából az S&P szintjén én 3700-as S&P-nél van. De az még egy 15%, addig ezek az alakinvestett cégek el fognak vélezni, hogyha az S&P 15%-ot fog innen esni. Én egyébként nem gondolom, hogy fog 15%-ot esni, mert az sokan elfelejtik, hogy alapvetően irgalmatlan mennyiségű buyback van Amerikában a nagy big cap cégeknél, és ez kezdetek el, hogy nagyjából ilyen 5,5 milliárd dollár napi buyback lehet.
Ez a saját részvény visszavásárlás.
Ez a saját részvény visszavásárlás, ez még gondoltunk akár egy Apple esetére, és ez az 5,5 milliárd az nagyon sok. És ez januárban ugyebár nem nagyon vehettek saját részvényt a vállalatok, csak előre bejelentett mennyiségben, mert hogy jelentési szezon előtt álltunk, most lement a jelentési szezon, úgyhogy most ezek jönni fognak a piacra, és ezért ad egy tartását a piacnak. Úgyhogy nem gondolom, hogy az elkezdődő egy-másfél hónapban megnézzük ezt a 3700 szintet, de azt lehetem képzelni, hogy nyáron, amikor esetleg lesz egy invest hozamgörbe, a Fed emel folyamatosan, akkor lesz egy pánik a piacon.
Uh-huh, oké. Okay. Aztán a legfontosabb mondás, hogy próbáljam összefoglalni, az, hogy a passzív után most az aktív alapkezelés az fölértékelődik. Ugye, mert hogy tavaly az elmúlt években a passzív nagyjából azt jelenti, hogy az indexek megverték az alapkezelőket, mert hogy elég szépen ment föl minden. Nagyon kevesen tudták mondjuk az abszolút hozamú alapoknál nálunk is fölvenni velük a versenyt. Most viszont abszolút fölértékelődik a megfelelő részvényeknek, és illetve szektoroknak a kiválasztása, ugye?
Teljesen.
Ezek szerint akkor így, jó.
Meg annyit még hozzátéve nyilván, hogy azért passzív befektetések azok long only, tehát ők csak venni tudnak, és nyilván például a magyar abszolút hozamú alapok meg kifejezetten tudnak shortolni, úgyhogy ez most egy nagy előny lehet. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas időszak lesz, és tényleg Molnár Ferenc kell gondolkodunk vegyentene sokat.
Oké, okay, ez a
jól hangzik, köszi szépen.
Oké, okay. Köszi Dani, szép napot, jó munkát.
Köszi, sziasztok, szép napot.
Tunkli Danival beszélgettünk az elmúlt percekben, az Accord alapkezelő ZRT befektetés igazgatója. Ő, mi befektessünk idén?
Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
Na jönnek a hozzászólások a hallgatóktól.
Mondja, inflációs környezetben nagyon nehéz jól befektetni. Egy dolog viszont atombiztos, ilyenkor cash is trash. Ezzel abszolút egyetérthetünk.
Igen.
Az elmúlt időszakban...
El is hangzott szerintem pont az elején a mondatnak, hogy ha sokat vacakolsz, akkor a pénzed romlik.
Az elmúlt időszakban is szépen lehetett keresni, ha valaki követte az ajánlásokat, az átstruktúrálásról. feltörekvő commodity, energetikai, pénzügyi piacokba, illetve papírokba szerintem, illetve olyan részvényekbe, amelyek képesek az áremelést érvényesíteni. Igen, tehát ez a váltás a növekedésiből az infláció és a kamatemelés ciklus kapcsán a value értékalapú papírokban ez egy régi történet, illetve ennek az elágazódásai, amiket a hallgató írja, erről már beszélgettünk mi is többet, de úgy tűnik, hogy tavaly csak egy fellángolás volt az évelején, akkor is volt egy ilyen, és egy néhány hétig, vagy talán egy-két hónapig ez valóban működött is. Most úgy vélik a szakértők, hogy ez az egész idei évre vonatkozóan trend lehet. Hát meglátjuk. Minden esetre fogunk még erről beszélni, biztos.
Jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig jövünk vissza mi, és egy izgalmas, kicsit szakmázós beszélgetés lesz, érvek pro és kontra az euróbevezetés, magyar euróbevezetés kapcsán. Pogács Zoltánnal beszélünk majd. Ő azért vettem elő ezt a témát, mert egyre több szerencsére az ilyen szakmai jellegű vitacikk arról, hogy legyen-e magyar euró vagy nem. Az egyre több az még mindig nagyon kevés. A legtöbb cikk, ami van erről, vagy legtöbb megnyilvánulás közgazdászok részéről is, gazdasági szakemberek részéről is, inkább politikai töltetű, vagy érzelmi töltetű. És
hát a politika is beleállt ebbe.
Jó, nyilván.
Kampány téma lett az ellenzéki
az oldalon. A probléma,
igen, ez nekünk kell, minden érv nélkül, meg jó, gondolkodás
de
nélkül.
Az a, így van, tehát az a probléma pontosan, hogy, ha elárasztjuk ugye a médiát olyan cikkekkel, amik alapvetően egy ilyen pro-euró, vagy akár mondjuk a másik oldal minden gondolkodás nélkül kontra-euró téma, az elnyomja azokat az érveket, amikre érdemes odafigyelni, makrogazdasági gazdasági gondolatokat, amik egyébként megmutatják azt, hogy a magyar gazdaság az mire sérülékeny, és hogy mik az erősségei. Úgyhogy egyébként Zoli készítette erről nagyon klassz YouTube videókat, grafikonokkal szépen hosszan belemerül ebbe a témába, de van neki egy Spotify podcastja is, ahol szintén többek között elővette ezt a témát, amit a múltkor meghallgattam, meg a videót is néztem, úgyhogy az ő gondolatait halljuk most, legyen vagy ne legyen magyar euró, ez lesz majd a témánk 8 óra után.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.